Múlt alkalommal megnéztük, hogy abban a bizonyos emeleti teremben a világ két legnagyobb csodája, Isten két legnagyobb ajándéka történt meg. Az utolsó vacsorán Jézus az oltári szentséget megalapítja, és aztán 50 nappal később ugyanebben az emeleti teremben gyűlnek össze az apostolok, és kiárad a Szentlélek, és innentől kezdve elkezd terjedni az evangélium, megszületik az egyház, és látjuk, hogy a Szentlélek az, aki létrehozza a pap szavai által az eukarisztiát, és akinek köszönhetően megszületik az egyház. És innentől kezdve, ugye a Szentírásból olvassuk, hogy a léleknek, a Szentléleknek vannak gyümölcsei, és hogy ezeket a gyümölcsöket, hogyha valaki a lélekben él, szép lassan megtermi. Múlt alkalommal a szeretetről beszéltünk, az első gyümölcs a Szentléleknek, ma is a következő alkalommal pedig a második gyümölcsről, az örömről szeretnék szólni. Nagyon kimeríthetetlen téma, és nem is véletlen az, hogy az egyházi évben két örömvasárnapot is ülünk, advent harmadik vasárnapját és nagyböltnek kétharmadánál, mind a kettőt örömvasárnapnak hívjuk, az adventit ugye Gaudete vasárnapnak, a nagyböltit pedig Letare vasárnapnak. Az öröm nagyon fontos helyet kell, hogy elfoglaljon az életünkben, mert hogy alapvetően a keresztény ember örömteli keresztény, örömteli ember. Mert hogy megkaptuk az Isten gyermekség örömét, és ma azt szeretnénk megnézni, hogy vajon hogyan kell az örömhöz hozzáállnunk, illetve ha nincs bennünk öröm, akkor mi az, ami akadályozza az örömöt? Az első kérdés, hogy ismerünk-e örömteli keresztényeket? Én nagyon bízom benne, hogy igen. Vagy ha eszünkbe jutnak a szentek, melyik az a szent, amelyikről az öröm jut eszünkbe? Biztos, hogy vannak sokan, mert egy belső derű minden szentben ott volt, de talán eszünkbe jut egy Néri Szent Fülöp, egy Assisi Szent Ferenc, egy 23. János, aki kifejezetten jó humorérzékkel volt megáldva. Egyszer, mikor egy kisfiú így fölnézett rá, és azt mondta, hogy de csúnya bácsi, és erre visszaszólt, ja hát engem nem a szépségversenyen választottak. Tehát a humor az hozzátartozik a belső derű a keresztény élethez, és valóban nagyon sok örömünk van ebben a földi életben. Van egy téves alapkép az élettel kapcsolatban, miszerint az élet az egy leküzdendő akadálypálya, túl kell élni, és hogyha 60%-kal elvégeztük, akkor annak megfelel, és akkor bejutunk, esetleg a tisztító tűzbe, sokan így gondolkodnak erről, mert azt hiszük, hogy a mi teljesítményünkön múlik. Pedig Jézus kereken megmondta, hogy embernek lehetetlen üdvözülni, ez csak Istennek lehetséges, ő viszont mindenkit üdvözíteni akar, ami beleegyezésünkre vár. Tehát az élet az nem olyan, hogy végig küzdjük, és akkor talán megfelelünk. Nem. Ha már a Szentírás első néhány lapját kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy a teremtéskor Isten minden egyes nap után azt mondja, hogy ez jó. Isten látta, hogy ez jó. Azaz ő jót teremtett, ez a világ jó, és nem azért teremtette, hogy na majd itt-ott elrejtél benne csapdákat, meg feladatokat az embernek, hogy meglátjuk, hogy hogyan sikerül legyőznie. Nem. Isten egy jó világot teremtett, és ajándékba adta nekünk. A munka is örömforrás, hiszen Isten is 6 napig alkot, és minden nap végén azt mondja, hogy ez jó. Nincsen jobb annál, mint egy becsületes munkában elfáradni, és azt mondjuk, hogy igen, elfáradtam, de látszik a munkám gyümölcse. Igenis, a munka is hozzátartozik az életünkhöz, és örömforrás lehet. Hiszem azt, hogy egy szobrásznak nem csak az az ünnep, amikor elkészül a szobra, hanem minden egyes kis ütés, amit a kövön tesz, már közelebb viszi a végeredményhez, és örömmel tölti el, halad az alkotásában. Vannak olyan munkák, aminek rögtön látszik az eredménye, ilyen egy szobafestés, vagy éppen egy fűnyírás, amikor rögtön látszik, hogy le van nyírva a fű, örömteli. Hogy igen, most már szép a kert, jó ránézni. Aztán téves felfogás az, hogy ami jó, az vagy hízlal, vagy erkölcstelen, vagy adóköteles. Azért sok olyan jó dolog van az életben, ami örömöt okoz számunkra, és azt gondolom, hogy ezeket fel is tudjuk sorolni. Vannak legális földi örömök, amik miatt nem kell lelkiismeret furdalást éreznünk. Egyszer még káplán koromban volt egy 10 éves szolgálati autónak is Ford Fiesta, és amikor leesett az első hó, akkor elvittem két fiatal srácot az egyik bevásárlóközpont parkolójában, ami teljesen üres volt, csak a 10 centi friss hó volt rajta, hogy kipróbálják milyen az, amikor így meg lehet pörgetni az autót, vagy hogy lehet kézifékkel fordulni, és aztán megmutattam, és akkor helyet cseréltünk, hogy tessék, próbáljátok ki. És az egyikük azt mondja, hogy ez tök jó, és még nem is bűn. Tehát van sok olyan jó dolog az életben, ami nem bűn. Hogyha valakit felköszöntenek születésnapján, milyen jó. Ha valakit ráköszönnek, milyen jó. Elolvasni egy jó könyvet, milyen jó. Egy jót aludni, milyen jó. Egy jót mozogni, a természetbe járni. Nagyon sok örömforrásunk van, amit nem mindig aknázunk ki. Csak kiállni egy picit a napra, hogy süsse az arcunkat, amikor hideg van. Olyan jó. Szóval a földi életet ajándékba kaptuk. Örüljünk neki? Örülhetünk neki? Annyira szépen festi le a 103. Zsoltárnak a szerzője, hogy Isten hogy áll le ez a világhoz, egyfajta Deus Ludens mutat nekünk, egy játékos Istent, így fogalmaz, mikor leírja a teremtett világ szépségét, hogy felsorolja, hogy mi mindent alkotott, és a Leviatán, amelyet azért teremtettél, hogy játszadozz vele. Olyan kedves Isten kép ez, hogy hát mi az, ami Istenhez méltó? Hát nyilván egy nagy ilyen bálnányi Leviatán, egy hatalmas állat, hát Isten hatalmas, hát hozzá nem egy kis egérke illik játékszerként, hanem egy ilyen jó nagy tengeri jószág, de hogy azért alkotott, hogy játszadozzál vele. Hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy örömben éljük az életünket. Hányszor hallom, főleg idősebbektől, hogy nem értem, hogy miért ver engem a Jóisten. És mindig azt mondom, hogy szerintem a Jóistennek jobb dolga is van annál, mint hogy magát verje. Az életnek vannak belejárója, amit nyilván el kell viselnünk. Jézusnak sem volt könnyű az élete, főleg az utolsó 3 napja. Hanem az életnek vannak belejárói, de nem a Jóistentől kapjuk mindezt. Neki egy célja van, hogy örömben, vele, szeretetben éljünk és növekedjünk. Öröm az, ami a jutalmazás központban hat. Ennek van egy fiziológiai hatása, ezt nagyon régen tudják a pszichológusok, pszichiáterek, és szívesen csinálunk olyan dolgokat, ami ebben a jutalmazás központban hat, mert hogy ez arra sarkal bennünket, hogy újra és újra ezt megtegyük. Ilyen lehet egy puncstorta, ilyen lehet, hogyha valaki nyer egy játékban, vagy egy sportversenyen, vagy sikeres a munkájában, és akkor azt újra szívesen megteszi, mert a jutalmazás központban kapott egy ilyen pozitív visszajelzést. A gyerek is sokkal szívesebben játszik, mint hogy a tanulással foglalkoznék, és hát valljuk be, mi felnőttek is olyanok vagyunk, hogy a nem szeretem munkát azt, hogy halogatjuk. Aztán persze meg kell csinálni, de hogy mi is szívesebben teszünk olyan dolgokat, amiben hamarabban sikerélményünk, ami a jutalmazás központban visszahat. Aztán persze vannak rendetlen örömök. Ilyen lehet a függőségek, alkohol, cigaretta, szex, kábítószer, játékfüggőség, anyagiasság, sorozatfüggés, internetfüggés. Sorolhatjuk, ami látszólag örömöt ad, de igazából a valóságtól vonz el bennünket. És a valóságot jó szeretni, mert abban élünk. Ha jó örömöket kell felsorolni, egy néhányat már mondtam, de kiki nyugodtan gondolja tovább, hogy neki mi ad örömöt. És ezek legális örömök, amiket a Jóisten azért ad, hogy éljünk vele. Mert szépen fogalmaz a Szentírás, hogy kenyeret ad nekik és bort, hogy attól vidámodjék az ember szíve. A Jóisten tudja ezt jól, hát Jézus sem véletlenül az első csodáját a kánai mennyegzőn, ugye hát éppen készített 600 liter tokai aszut. Egy nagyon jó minőségű bort, ráadásul a lagzinak a vége felé, biztos, hogy marad belőle bőven a mézes hetekre és még azután is. Mert a Jóisten nagy lelkű. És szeretné, hogy örömben éljük az életünket, ne egy sorscsapásnak érezzük azt, hogy élünk, hanem igazán legyen öröm a szívünkben. Úgy vagyunk nevelve legtöbben, hogy mindent ki akarunk érdemelni. Hát persze, gyerekkorunkban megtanultuk, hogy ha valami jót tettünk, akkor azért jutalom járt, ha valami rosszat, azért büntetés, nyilván azért, hogy felnőttként már tudjuk a mihez tartást, és ne kövessünk el rossz dolgokat, de úgy tűnik, hogy Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni, ő nem tud jobban szeretni, mert hogy ő maga a szeretet. Viszont vannak alapvető nehézségeink azzal, hogy ingyen elfogadjunk dolgokat. Pedig Isten ingyen adja az örömét nekünk, talán éppen az eukarisztián keresztül, hiszen öröm tud betölteni, amikor az Úr Jézust a szívünkbe fogadjuk. Vannak alapvető igényeink, amik nélkül nem tudunk boldogok lenni. Ilyen az evés, az ivás, a pihenés, a kikapcsolódás, a közösségi élet, a kapcsolatok. Ezek alapvetően hozzátartoznak emberi életünkhöz, és tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha bármelyik is hiányzik. Nyilván ezek kellenek az alapvető életünkhöz, alapvető igényeink vannak. És Jézus is figyel erre. Amikor az apostolok visszatérnek a küldetésükből, akkor örömmel beszámolnak, hogy Jézus a te szavadra, vagy a szavunkra még az ördögök is elhagyták az embereket, a megszállottakat. És aztán Jézus nem azt mondja, hogy ez az derék fiúk, akkor most 120%-ot kérek, látjátok, hogy már megy, akkor újrainduljatok. Nem. Azt mondja, gyertek és pihenjetek egy kicsit. Jézus tudja nagyon jó, hogy a pihenésre is szükségünk van. Vannak, akik úgy érzik, hogy luxus a pihenés. Egyszer pedig egy kedves kismama mondta, hogy meséli, hogy hát ő nagyon szeret kádban fürdeni, a férje szerint ez pazarlás, szerintem pedig wellness. Mondta így a kismama, aki jól esett egy kádban fürdeni. Igen, néha szabad, hogy pihenjünk egy picit, hogy az jó legyen. Egy kedves pihenés nagyon kell. Volt olyan házaspár is, ahol majdnem szétment a házasságuk, elmentek szerencsére időben, kaptak segítséget, és hát szembesítette őket a segítő, hogy mind a ketten nagyon fáradtak. És próbálják ki azt, hogy most 2 héten át arra törekszenek, hogy igyekezzenek 7-8 órát aludni esténként. És teljesen rendbe jött a házasságuk. Egyszerűen ez az alapvető igény, hogy kipihentek legyünk, ez kellett az örömükhöz. Szóval úgy tűnik, hogy Isten minket örömre teremtett, a Szentlélek és az Eukarisztia által is az örömöt kell, hogy megteremjük, mint gyümölcsöt. És mégis most azt szeretném lajstromba venni, hogy mik azok, amik akadályozzák bennünk azt az örömöt, amire mi teremtve vagyunk. Mi veszi el az örömünket, és nagyjából csak felsorolnám mindazt, ami igazából valóban elveheti az örömünket, és nyilván mindenki megtalálja azt, hogy ha neki éppen örömtelen időszaka van, vagy mi lehet az oka, és persze nem lesz tökéletes a lista, mert mindenkinek más és más veheti el az örömét, és remélem, hogy senki nem mondja azt, hogy mindegyik érvényes rám, mert ahhoz nagyon sok lesz. De hiszem azt, hogy ha ezeket megnézzük, akkor utána, vagy a következő alkalommal meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk akadálymentesíteni. Ha ezek akadályozzák az örömöt, akkor nézzük meg, hogy mit lehet tenni ellenük, éppen azért, hogy ne legyen többi akadály ugye az öröm útjában. Az első ilyen akadály az a perfekcionizmus. Amikor valaki mindig a tökéletesre törekszik, az ilyen típusú ember, hogyha bemegy egy szobába és azt látja, hogy 3 fokkal el van ferdülve egy kép, az oda megy és kiigazítja. Aki már egy icipici pasza is van az abroszon, már leveszi és viszi a mosásba. És az ilyen ember sosem tud elégedett lenni. Nem tudjuk, hogy miből származik ez a perfekcionizmus, de igazából látszik, hogy sem magában, sem másban nem tudja elviselni a hibát. Ez alapvetően minden örömöt el tud folytani, mert semmivel nem lesz elégedett. A másik az alacsony önbecsülés. Amikor úgy érzem, hogy úgyse számítok, egy kis porszem vagyok az egész világban, és fontos az, hogy képessé váljunk a szeretetre. És ehhez az önbecsülést hát valahogy elő kell teremteni, hogy mégiscsak a Jóisten megalkotott engem, de mi az, ami miatt én nem becsülöm sokra magamat. Gyerekeknél is nagyon fontos ez, hogy főleg azok a kisgyerekek, akik úgy érzik, hogy nem szeretetre méltóak, azok azzal sem tudnak mit kezdeni, hogyha valaki szereti őket. Hát te hogyan szerethetsz engem, amikor én ezt nem érdemlem meg? Amikor én nem vagyok ehhez elég jó? És innentől kezdve egy ördögi kör van. Ezt visszautasítják. Te nem szerethetsz engem. Mert azt ki kell érdemelni. Nyilván a neveltetés mögött is sok minden van. Hogyha magamról negatív képet alkotok, akkor ez fokozatosan csökkenti a saját magammal szemben érzett szeretetet, mely megváltoztatja a másokkal szembeni kapcsolatomat is. Egyszer egy kamaszlány mondta, amikor szó volt a főparancsról, hogy ilyen az Isten teljes szívünkből, teljes erőnkből kell szeretni, fele barátunkat pedig úgy, mint saját magunkat, és erre azt mondta, hogy jaj, atya annak, akit én úgy szeretek, mint magamat, mert magamat sem szeretem. És ez alapvetően az örömnek az akadályozója. Aztán a következő a megfelelési kényszer, amikor mindig másnak akarok megfelelni. Ez egy nagyon fárasztó dolog. Egyszer egy káplánnal történt meg, hogy hát fiatal volt, lendületes, és ment áldoztatni, a cibériumban vitte az oltári szentséget kellő lendülettel, és hát visszajutott hozzá a hívektől, hogy hát mit szaladgál ez a cibóriumban. Persze nem szemtől szemben mondták meg neki, úgyhogy aztán legközelebb, hát sokkal komótosabban vitte, erre visszajött hozzá, hogy hát mint a lajhár. Hát ezek után hogyan feleljen meg bárminek is? Tehát ha valaki arra törekszik, hogy megfeleljen másoknak, az alapvetően az örömnek a forrását zárja el. A következő a pesszimizmus. Ugye a pesszimista ember nem egy egészséges gondolkodású ember, ugyanúgy, mint az optimista ember sem, mert 2 szélsőségről beszélünk, a pesszimista nem hajlandó tudomást venni a jóról, Az optimista nem hajlandó észrevenni a rosszat. Úgyhogy a pessimizmus is, és a magyar az kicsit ilyen pessimizmusra hajló nép, hát mindig el tudja venni az örömét, amikor azt mondja, hogy jaj, de szép idő van, hát meg lesz ennek a böjtje. Tehát, hogy érezzük, hogy mindig van valami jó kis negatív hozzáállásunk, amivel el lehet venni az örömnek az aktuális erejét. A következő a bizalomhiány. Amikor nem bízom a másik emberben, nagyon nehéz, mert folyton gyanakvó életet kell, hogy éljek. Ki akar átvágni, ki az, aki a nyomomban jár. Nagyon nehéz, ha valakiben nincs bizalom. A következő sokak kedvenc elfoglaltsága az aggódás. Amikor általában jövőtől aggódunk, és hát nem tudom, ha megkérdezem, hogy tegye fel a kezét az, aki bármit is megoldott eddig aggódással, hát azt hiszem nem sok kéz lendülne a magasba. Az aggódás is jól le tud nyomni bennünket, ahelyett, hogy örülnénk annak, ami éppen van. A következő a bűnbánat hiánya. Biztos ti is találkoztatok olyan emberrel, aki sosem hibázik. Mindig a másik a hibás, ő nem is követett el soha semmit. Találkoztam már ilyennel, aztán mikor sikerült rávenni, hogy esetleg egy Szent Jónás az jót tenne neki, azért, hogy atya, nekem nincsen bűnöm. Mondom, jó, elküldök egy lelkitükröt, olvasd el. Jött a válasz, atya, mind. Hát akkor most, hogy is van ez? Szóval a bűnbánat hiánya az nagyon negatív tud lenni. Lehet, hogy a bűnbánatról, majd a megbocsátásról majd később hosszabban szólnék, nem a mai alkalommal. A következő, ami elveszi az örömöt, a meg nem bocsátás. Akkor harag van a szívemben valakivel szemben. A következő a félelem. És a félelem szinte mindig a jövőtől van. Most nem félünk attól, hogy a fejünkre szakad a plafon. Most itt jó. És mégis összeszorulhat a gyomrunk, amikor a jövőre gondolunk. És erre mondják azt, hogy hát ilyen hatalmas buborék, hogy amitől félünk a jövőben, azon belül egy kisebb buborék, aminek realitása van, és aztán egy még kisebb buborék, ami meg is valósul. Tehát sokkal több mindentől félünk, mint amitől kellene, és éppen ezért a félelem is a jelen pillanat örömét veszi el. A következő a mókuskerék. Amikor annyira benne vagyok a taposómalomban, a mindennapi gondok, a folytonos tenni akarása, hogy most muszáj és hajt engem az idő, hajtanak a kötelességek, hajtanak a határidők, ahelyett, hogy egy picit fellélegeznék, hogy most nem ennek van az ideje, most kicsit kiléphetnék ebből, de nem már muszáj dolgozni, nincs időm. Hadd idézzem Luther Mártont, aki azt mondja, sokaknak azt mondják, hogy annyi munkám van, hogy nincs időm imádkozni. Nekem meg annyi a dolgom, hogy muszáj egy órát imádkoznom. Tehát úgy tűnik, hogy valamikor nem tudunk kilépni ebből a taposómalomból, és ez persze, hogy elveszi a örömünket. Következő a napi gondok, amik le tudnak húzni bennünket. Aztán a kapcsolati feszültségek is elveszik az örömünket, amikor nekem van valakivel konfliktusom, vagy két olyan személy, vagy két olyan csoport között, akiket szeretek. És a köztük levő feszültség miatt olyan rossz lehet. Ismerek olyan esetet, amikor a család kétszer kell, hogy ünnepelje a szülők házassági évfordulóját, mert a két vő nem bírja egymást. Hát mennyire örömtelen ez, ahogy együtt lehetne a család. Csak azért, mert két ember között olyan konfliktus, hogy nem szabad összereszteni őket. Ezek a kapcsolati feszültségek. Aztán elveheti az örömünket a betegség. Nyilván betegnek lenni nem örömteli. De majd meglátjuk, hogy ezzel is mit lehet kezdeni. Aztán az önutálat. Önelfogadási nehézségek, amikor nem szeretem magamat. Hát ez rosszabb, mint a börtön, hiszen itt 24 órában magammal vagyok együtt. Amikor valaki nem tudja magát elfogadni, na majd megnézzük, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Aztán a bűntudat. Hogy a bűntudat az, amit a sátán idéz elő igazából, mert őt vádlónak is hívjuk, és amikor bűntudat van bennünk, akkor ilyen összezavart érzésünk van. Amikor érezzük azt, hogy mintha olyanok lennénk, mint a nyitott fedelű ház, ahol be lehet dobálni gondolatokat, és akkor a másik oldalon megcsíp a sátán, hogy látod, mire gondoltál? És érezzük, hogy ez nem mi voltunk. És mégis olyan rossz érzés van bennünk. A bűntudat kell, hogy tovább lépjen, és legyen belőle bűnbánat. Aztán az összehasonlítás minden boldogtalanság forrása. Nincs két egyforma ember a világon. Nem lehet összehasonlítani egymást. De hát erre úgy tűnik, hogy már az Ószövetségben is látunk egy szép példát, Saul és Dávid viszonyában. Ugye Dávid hárfásként kezdte, aztán hát fantasztikus hadvezér lett, és akkor egyszer térnek vissza a győztes csatából, akkor azt olvassuk az első Sámuel könyve 18. fejezetében, hogy ugye kimennek az asszonyok fogadni a hősöket, dobokkal énekelve, körtáncot táncolva, és ezt mondták, megvert Saul ezret, Dávid pedig tízezret. Nagyon megharagudott erre Saul, nem tetszett neki ez a beszéd. És azt mondta, Dávidnak 10 000-et adtak, nekem pedig 1000-et adtak. Mi hiányzik még neki, mint a királyság? Ettől a naptól kezdve Saul nem nézett egyenes szemmel Dávidra. Ugye az összehasonlítás, neki 10 000-et, nekem csak 1000-et? Ugye a szomszéd fülye mindig zöldebb, ezt tudjuk. És akkor látjuk, hogy amit összehasonlítom magamat másokkal, az minden örömtelenség forrása, mert garantálom, hogy minden tulajdonságban fogsz találni nálad jobbat. Mert lesz, aki szebben énekel, aki okosabb matematikából, aki ügyesebb a kertészkedésben, aki jobban játszik hangszerrel, aki ügyesebb bármilyen sportban. Biztos, hogy találsz nálad egy-egy részterületen jobbat. Olyat összességében, amilyen te vagy, nem fogsz még egyet találni, tehát nincs mivel, nincs kivel összehasonlítani. De amit azt áll, hogy másnak többje, jobbja, nem tudom milyen van, az már is a boldogtalanság, az örömtelenségnek a forrása. A következő, ami elveszi az örömünket, az irítség. Gondoljuk Káinra és Ábelre. Igazából alapvetően az irítség volt a háttérben. Ábelnek jó éve volt, Káinnak rossz éve volt, már ami a terményt illette, és ezért irítségből megöli Ábelt. Aztán Isten persze számon kéri. A féltékenység a következő, ami elveszi az örömünket, amikor a másikat gusba kötöm a féltékenységemmel. Sok történetet tudnék mesélni, hogyan vág tönkre kapcsolatokat, hogy az egyik féltékeny a másikra, majd megnézzük ennek is az okát. A kivagyiság a következő, ami elveszi az örömünket. Amikor azon törekszem, hogy ki a több, ki a jobb, ki a nagyobb, kinek van szebb autója, stb. Ez a kivagyiság, amikor akarom mutatni, hogy ki vagyok, sőt, még többet is annál, mert annál igazibb. Hadd irigykedjen a másik. Ez teljes örömtelenség. Az ítélkezés a következő. Amikor ítélkezem mások felett, ez nem fog örömmel eltölteni engem. Akkor is, ha azt gondolom, hogy ha leszólom a másikat, én talán följebb kerülök, de nem. Nem szilárd talajon állunk. Hiába nyomom le a másikat, én ugyanolyan szinten maradok. Aztán ábrándozás a jövőben és a múltban. Ez már a kivonulás könyvében is olvasható, amikor kijön a nép Egyiptomból, és zúgolódnak Mózes ellen, hát ott voltak a jó kis húsos fazekak. Miért nem maradtunk ott? Nem látok előre, de van ennek egy modern változata is, a Mézga család egyes epizódjai mindig így fejeződtek, hogy miért nem Hufnágel Pistihez mentem feleségül. Ugye ez a vágyakozás a múltban, hogy milyen rosszul döntöttem akkor. És amikor valaki mindig a múltba vagy a jövőbe menekül, az nyilván azért van, mert nem találja az örömét a jelenben. Aztán a sérelmek dédelgetése is elveszi az örömömet. Akkor engem megbántottak, és ugye ebben még fürdőzöm is egy kicsit. De nekem jogom van hozzá. De igazából nem vagyok szabad, nem vagyok örömteli, hogyha ezekre a sértésekre gondolok, vagy bántásokra. Innen fakad a harag, a következő akadály, ami akadályozza az örömöt, amikor valakire haragszom, és szinte már régóta haragszom, van, aki évek óta nem szól a másikhoz, hát ez aztán végképp örömtelenség. A bosszúvágy, az meg ebből fakad, akkor meg akarom bosszulni, vissza akarom adni, kölcsönkenyér visszajár. Nem vagyok örömteli, hogyha ebben élek. A kritika, amikor olyan légkör van, hogy mindenki a másikat megszólja, kritizálja, hát az sem egy örömteli dolog. Nyilván, ha engem kritizálnak, az sem olyan jó. Persze van, amikor jogos, akkor az alázat útján segít. Amikor a másikat kritizálom, akkor az is elveszi az örömömet. Aztán, amikor félek a másik tekintetétől, biztos nem vagyok neki elég jó, hát az is gúzsba köt. Aztán a körülmények, hányszor hibáztatjuk a körülményeket? Igen, vannak nehéz körülmények, de van, amikor ezeken is túl tudunk lenni, de néha a körülmények is elveszik az örömünket. A magány. Ki szeret magányosan élni? Senki. Ez is egy örömtelenség forrása, meglátjuk majd következő alkalommal, mit lehet vele kezdeni. A bűn, hiszen az, ami elválaszt minket Istentől, az öröm forrásától, nyilvánvalóan akadály. A kudarcok, akkor sikertelenség ér bennünket, az sem egy örömforrás. Aztán a csalódás másokban, magamban, körülményekben, az életben, ez is elveheti az örömünket. Aztán a szomorúság, hát persze, aki szomorú, az nem örömteli éppen, de megnézzük ezzel, mit lehet kezdeni. Más fájdalma is elveheti az örömömet, mikor hozzám, vagy számomra kedves valakinek látom a szenvedését. Aztán ilyen a szenvedés, Hiszen senki nem szeret szenvedni, még maga Jézus sem akart szenvedni. Ő is azt kérte, ha lehet, akkor ez a pohár, ez a kehely kerüljön el, a szenvedés kelyhe. Mert egészséges, lelkületű ember nem akar szenvedni. Isten is az élők istene, az öröm istene. Aztán a hiába valóság, amikor úgy érzem, hogy felesleges vagyok, akkor nem megyek sokra semmivel. Ez is elveheti az örömömet. A feleslegesség érzés, vagy a visszautasítottság. Ezek mind-mind elvehetik az örömömet. Befejezésül hadd idézzek egy püspökatyát, én ritkán jegyzem meg még a saját prédikációimat is, de előfordul, hogy másokét megjegyzem. Egy ifjúsági találkozón a stuttgarti püspök beszélt arról a zárómisén, egy 5 napot voltunk együtt fiatalokkal, hogy látjátok, most tele vagytok örömmel, hiszen persze sok tanúságtételt hallottunk együtt, dicsőítettünk, volt szép színdarab, találkoztunk, örömmel voltunk együtt, és azt mondja, most hazamentek, és a sátán el akarja venni az örömötöket. Ne adjátok oda neki. Hogy figyeljetek erre az örömre, ami most ott van bennetek, hogy ezt ne adjátok oda, ez a tiétek. Az öröm a boldogság helyes hozzáállás kérdése. A boldogság felé az első lépés az alázat. Az alázatos ember boldog ember, örömteli ember. És ha alázatosak vagyunk, annak van még 3 következménye, akkor csökken a bennünk levő stressz, gazdagodnak a kapcsolataink, hiszen egy alázatos ember társaságát mindig keresik, és Isten az ő hatalmas erejét adja nekünk, mert az gőgösöket letaszítja a trónról, az alázatosokat felmagasztalja. Az öröm útja, az alázatosság útja, de majd következő alkalommal megnézzük, hogy az akadályok közül mit, hogyan lehet elhárítani, hogy valóban ne legyen akadálya az örömnek, mert éppen az Eukarisztiában a Szentlélektől az örömöt kapjuk, és hogy örömteli keresztényekre vár ez a világ, hogy lássák rajtunk, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy van boldogságunk, van reményünk, van örök életünk, és ez az örök élet mindenki számára nyitva van. Amen.